Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Sánt András, önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Fekete Szalóki Zoltán. Először arról hallhatnak, hogy a magyar külügyminiszter szerint fájni fog Ukrajnának, hogy az ország államfője aláírta azt az oktatási törvénymódosítást, amely hátrányosan érinti a kárpátaljai magyar kisebbség anyanyelvi oktatását, Zsigmond Árpád összefoglalója.
Keményen fogalmazottan, hivatalos úton épp Szingapurban tartózkodó Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az M1 felvételén a kárpátaljai magyar kisebbséget hátrányosan érintő hírre.
Az Európai Unió keleti partnerség politikája kulcsfontosságú Ukrajna számára az ukrán-európai integrációs törekvések vonatkozásában. Magyarország azonban minden olyan lépést blokkolni és vétózni fog az Európai Unióban, amely a keleti partnerség egyében Ukrajna számára újabb előrelépés jelenthetne az európai integrációs folyamatban, ezért garantáljuk, hogy Ukrajnának mindez fájni fog a jövőben.
Szijjártó Péter szavai szerint szégyen és gyalázat, hogy Ukrajna elnöke aláírta az oktatási törvényt. Mint mondta, az ENSZ emberi jogi tanácsának jelenleg zajló ülésén Magyarország meg fog vétózni minden olyan EU-s felszólalást vagy álláspontot, amely nem ítéli el Ukrajnát kellő erélyességgel és kellő határozottsággal. A kijevi parlament által szeptember 5-én elfogadott módosítás a kisebbségi nyelveken történő oktatás visszaszorítása miatt komoly tiltakozásokat váltott ki Ukrajnában, illetve a szomszédos Romániában, Lengyelországban és Magyarországon. A törvény alapján ugyanis a nemzeti kisebbségeknek 5. osztálytól felfelé az anyanyelvi tárgyak kivételével minden tantárgyat ukránul oktatnak majd. Petro Poroshenko ukrán elnök a jogszabály aláírásakor hangsúlyozta, hogy a törvény lehetőséget teremt az oktatási rendszer mélyreható és átfogó megreformálására, emeli az oktatás színvonalát és a fiatalok versenyképességét a munkaerőpiacon. Az államfő mellett kiemelte, hogy a módosítás megnöveli az ukrán mint államnyelv szerepét az oktatásban. Pavlo Klimkin, ukrán külügyminiszter a törvény államfői aláírása után nem sokkal egy kijevi televíziónak nyilatkozva nemzetbiztonsági kérdésnek nevezte az ukrán nyelv ismeretét. Szavai szerint, idézem, 100%-osan meg kell védeni az ukrán államnyelvet, és vele együtt a nemzeti kisebbségek nyelvét is. Zsigmond Árpád, Inforádió 88,1.
Jelentős visszalépést jelent a nemzeti kisebbségi jogok szempontjából az új ukrán oktatási törvény, amely szakmailag is erősen kifogásolható, fejtette ki az Inforádiónak Ferenc Viktória, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársa, a riporter Farkas Dávid.
Elég nagy visszalépést jelent ez a mostani oktatási törvény, különösen ennek a tannyelvre vonatkozó passzusa, ugyanis az új törvény értelmében a 10 évet elért gyerekek már nem tanulhatnának az anyanyelvük, ami korábban nem volt még példa, még a szovjet időkben is volt lehetőség arra, hogy a nemzeti kisebbségekhez tartozó gyerekek az anyanyelvükön tanulhassanak. Tehát ez egy nagy visszalépés, ami azért problémás, mert manapság az európai nyelvi jogokra vonatkozó szabályozások azok mind azt írják elő, hogy ha egy ország ratifikál valamilyen jogi dokumentumot, például a nyelvi chartát, akkor már a kisebbségi jogokat, amelyeket ratifikált, nem szűkítheti tovább. És Ukrajna esetében az alkotmány is tartalmaz erre vonatkozó passzust, a 23. cikke az alkotmánynak azt szögezi le, hogy nem szűkíthetőek a kisebbségi jogok Ukrajnában, mégis elfogadták ezt a törvényt.
Szakmai szempontból milyen előnyei, illetve hátrányai vannak ennek a törvénynek?
Egy teljesen jogos célt tűz ki ez a törvény, hiszen fontos a nemzeti kisebbségekhez tartozó egyéneknek is megtanulniuk az állam nyelvén, és erre például az EBSZ kisebbségi főbiztosának a hágai ajánlásai is egy örök vonatkoztatási dokumentum is rámutat, csak hogy ez a dokumentum is, ez a nemzetközi ajánlás is úgy mutat rá erre a jogra, hogy ne felejtsük el mellette azt is, azt a jogot is garantálni a kisebbségnek, hogy az anyanyelvüket is meg tudják őrizni. A mostani ukrán államnyelv oktatási törvénye és ennek a tannyelvre vonatkozó részével az a gond, hogy csupán az államnyelv oktatásának a jogát próbálja garantálni, olyan módszerrel próbálja ezt bevezetni, tranzitív oktatási modellel, ami mellett nem lehetséges a kisebbségeknek az anyanyelvi készségeinek a megőrzése.
Mennyire járhat ez egyébként azzal, hogy a könnyebben tanuló, okosabb gyerekek még nagyobb előnyre tesznek szert azokkal szemben, akik nehezebben tanulnak?
Ezeket a nyelvi problémákat, ami a kétnyelvű modellből adódik majd. Nyilván a jobb képességű gyerekek könnyebben áthidalják, de itt nem is ezzel van a probléma, hanem azzal, hogy ennek az oktatási modellnek a végkimenetele az egy egynyelvű kompetencia az államnyelvén. Egy ilyen típusú oktatási modellnek nem kétnyelvűség lesz az eredménye, hanem egynyelvűség, tehát akármilyen jó képességű gyerekek is vannak a magyar közösségben, de így ők elvesznek a magyar közösség számára, hogyha ebben az oktatási formában fognak tanulni.
Ferenc Viktóriát, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársát hallották.
Ez Magyarország Inforádiója.
A tárgyilagosság szerethető.
Kedden zárult le az a két éves időszak, amíg a kijelölt kvóta szerint át kellett volna venni a menekülteket az Európai Uniós országoknak. Azonban ez idáig az uniós országok a jogi kötelezettségben vállalt áthelyezéseknek csak az egyharmadát teljesítették. Hívta fel a figyelmet az Amnesty International. Fehér Anna Magda kérdezte Demeter Áront, a szervezet emberi jogi szakértőjét.
Az európai országok összesen 28,7%-át teljesítették a vállalt kvótáknak, ami azt jelenti, hogy egyetlen olyan ország van az Európai Unióban, Málta, amely 100%-osan teljesítette a jogi kötelezettségét és az előírtakat. Az összes többi ország lényegében messze elmarad attól, amit vállalt. Két olyan ország van, és sajnos az egyik Magyarország, a Lengyelország mellett, amely egyáltalán nem vett részt ebben a kötelezettségben. Magyarország és Lengyelország egyetlen menedékkérőt sem helyezett át Olaszországból vagy Görögországból. Aki még eléggé elől van a mezőnyben, az Finnország, aki 1951 menedékkérővel 94%-át teljesítette a kvótának, de nem áll rosszul Írország sem, amely 76,5%-nál tart, de mondjuk Hollandia alig 40%-ot, Belgium alig negyedet, és Spanyolország alig 13,6%-ot teljesített. Tehát azt lehet mondani egy általánosságban, hogy semmilyen köze nincsen a menedékkérők áthelyezésének az ország gazdasági teljesítő képességéhez. Nagyon sok ország esetében az akarat hiányán múlt.
Ahogy említettem, Magyarország és Lengyelország egyetlen menekült kérőt sem fogadott be. Elmulasztották jogi kötelezettségüket. Milyen bírságra számíthat Magyarország és Lengyelország ebben a kontextusban, hogy a többi ország is lemaradásban van?
Minden egyes ország esetében ezek különálló ügyekként kell őket vizsgálni, tehát ez ügy, ez elkerülhet az Európai Bírósághoz, tehát a Luxemburgi Bíróságra, és a Luxemburgi Bíróság adott esetben bírságot szabhat ki az egyes országokra, nem csak Magyarországra és Lengyelországra, hanem minden olyan országra, amely nem teljesítette a vállalatokat.
Magyarországnak pontosan hány menekültet kellett volna befogadnia, és ezzel mennyi pénzt kapott volna az ország, hiszen úgy tudom, hogy minden menekült mellé jár valamennyi apanás.
A magyar kvóta 1294 menedékkérő lett volna. Olyan menedékkérőkről lett volna szó, akiknek az elismerési aránya az Európai Unióban 75% feletti, tehát itt jó esetben nem gazdasági migránsokról, hanem valóban politikai menekültekről lett volna szó, tehát elsősorban Szíriából, Eritreából és Irakból érkezőkről. A másik pedig, hogy ezt nem kívánta ingyen az Európai Unió, tehát minden egyes menedékkérő után 6000 euró támogatást, ez közel 2 millió forint kapott volna minden ország. Tehát összességében az 1294 menedékkérő után Magyarország közel 2,4 milliárd forintot kapott volna, jóval több, mint amiben mondjuk ennek az 1300 menedékkérőnek az egyéves ellátása került.
Demeter Áront, az Amnesty International emberi jogi szakértőjét hallották. Kereskedelmi háborúval fenyegette meg Nagy-Britannia az Egyesült Államokat. May miniszterelnök azután beszélt erről, hogy az amerikai kereskedelmi minisztérium brutális védővámot vetett ki a részben Nagy-Britanniában gyártott repülőgépekre. A lépés több ezer munkahelybe kerülhet a briteknek. Svetnik Endre összefoglalója.
Egyelőre nem úgy alakul a Brexit utáni szabadkereskedésre épülő jövő, ahogy London elképzelte. Miközben Nagy-Britannia akár feladhatja az EU-val való vámmentes kereskedés lehetőségét is, az automatikusan szóba jövő nagy partner nemhogy magához vonzaná, hanem bünteti. Theresa May brit miniszterelnök már az Egyesült Államokkal való kereskedelmi háború lehetőségéről beszél. Ennek oka, hogy Trump elnök Amerika mindenek előtt szlogenje gyakorlati megvalósításaként az amerikai kereskedelmi minisztérium 219%-os védővámot vetett ki a részben az észak-írországi Belfastban gyártott Bombardier C-osztályú utasszállító repülőgépekre. A rivális Boeing panasza az volt, hogy a kanadai tulajdonú cég amerikai eladásait jogtalan brit és kanadai állami támogatás segítette elő, és az Egyesült Államokban különösen az dühített fel sokakat, hogy a Delta Airlines is külföldi gépek tucatjait vette meg. May, aki néhány hete Justin Trudeau kanadai miniszterelnökkel és Donald Trump amerikai elnökkel is tárgyalt a kérdésről, a büntető intézkedésekre válaszul azt mondta, a Boeing viselkedése veszélybe sodorhatja a brit védelmi minisztérium tervezett megrendeléseit. Az ügy mély hatalmát fenyegeti, mivel a Bombardier több mint 4000 munkahelyet tart fent észak-írországi gyárában, és a beszállítói lánc még több embernek ad megélhetést. A brit kormánynak pedig a kis észak-ír demokrata unionista párttal fenntartott nem hivatalos koalíciója adja meg a szavazati többséget a Westminsteri parlamentben. Ennek nyomán a britek szokatlan módon bírálják a nagyszövetségest. Még Sir Michael Fallon védelmi miniszter is azt mondta, szerződésünk van a Boeinggal tengeri felderítőgépek és Apache helikopterek szállításáról. Más védelmi szerződésekért is versenyben lehetnek. Ez a fajta viselkedés nyilvánvalóan aláássa a jövőbeli viszonyunkat a céggel. Az amerikai kereskedelmi miniszter Wilbur Ross ezért szintén kerülte a diplomatikus frázisokat. Az árucikkek külföldi kormányok általi dotálása olyan kérdés, amit a Trump kormányzat nagyon komolyan vesz, mondta. A Telegraph című brit lap egyik kommentátora ugyanakkor elismerte, a küszködő Bombardier fürdik a kanadai és az északír állami kedvezményekben, ezért részben igaza lehet az amerikai kereskedelmi miniszternek. Viszont a Bombardier azzal vághat vissza, hogy a Boeing is állami megrendelésektől hízik. A Pentagonnak és a NASA-nak is szállít, és a szövetségi államok adókedvezményeit élvezi. Az sem világos, hogy miért kötött bele a Bombardierbe, amikor a kis C-kategóriás gépek miatt az nem közvetlen versenytársa. Az ok az lehet, hogy ki akarja szorítani a piacról, és később helyet csinálni az újra tervezett Boeing 737-es modelleknek, írja a Telegraph. Svetnik Endre, Inforádió, London.
Most rövid hírek jönnek itt az Inforádióban.